Katona Csaba történész, szakértő, a rovat állandó szakértője itt van velünk a telefonban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát egy kicsit szomorkás történet a mai, viszont mindenképpen felhívja a figyelmet. Nem sok évet élt, viszont eléggé fontos személyre, Ferenczi Terézre, akinek hát a tragédiájáról fogunk, vagy annak kapcsán az életéről beszélni.
Ez így van. Ferenczi Teréz egy olyan alakja a 19. század derek a magyar költészetének, akiről hát alig-alig emlékezünk ma már meg. Meg is nevezem azt a személyt, akinek a legtöbbet köszönhetjük, hogy mégiscsak előtérbe kerülhet ma az ő személye. Ez Galcsik Zsolt kollégám a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád megyei levéltárából. Ő nemrég erre az évfordulóra emlékezve jelentetett meg a Raktárunk mélyéről című kiadványban egy rövid szösszenetet szerencsétlen hölgyről, és mint kiderült, 2008-ban a Fájdalmak leánya Ferenczi Teréz élet és költészete címmel feldolgozta az életét. Erre figyeltem én föl, és hát kiderült, hogy megint egy méltatlanul elfeledett emberről beszélünk, akinek egy nagyon-nagyon rövid és nagyon tragikus élet jutott. Azt gondoltam, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, hiszen nemrég volt az évfordulója annak, hogy ő véget vetett az életének, mármint hogy napra pontosan évszámban régen, 1853. május 22-én. Nézzük meg, ki volt ő, mit kellett róla tudni, mit érdemes róla tudni. Mert az első, amire szerintem felfigyelhetünk, az a családnév, ez a Ferenczi, CZY-nal. Ő 1823. december 28-án született Zimaszombaton, és amit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy ugyanaz a család, a Debrecenből eltávozott református család, ahonnan Ferenczi István reformkor kiváló szobrásza, Teréznek a nagybátyja is származott. Tehát a magyar képzőművészetek kiváló alakja ugyanebből a familiából származik. A költőnőnek a nagyapja Sámuel, illetve a szobrász édesapja István voltak testvérek. Az viszont egy más kérdés, hogy a költőnő és a szobrász a közeli rokonság ellenére csak hallomásból ismerték egymást. Személyes találkozásokból nem tudunk. Ez egy sajátos dolog. De ugyanaz a család. És hát mit kell róla tudni, mármint a leányzóról? Ez egy református család volt, ahogy korábban említettem, 9 voltak testvérek, közülük 4 élte meg a felnőttkort, és Zimaszombatból nem sokkal Teréz születése után Széchenybe költöztek. És hát igazság szerint Ferenczi Teréz gyermekkoráról alig-alig maradt ránk adat, viszont arra lehet felfigyelni, hogy az édesapja járatja a menő pesti hírlapokat, illetve azt ki lehet tapintani, hogy a Tízek Társasága egyik tagjával, Lisznyai Damó Kálmánnal, aki egyebek mellett arról volt nevezetes, hogy hajlamos volt palóz dialektusban verseket, és mondjuk egy kerekperec bitangrosz verseket írni, most vele valahogy kapcsolódva keveredett Ferenczi Teréz. És ebből egy szerelmi történet bontakozott ki. A hölgy úgy emlékezett, és lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nem, ezt ilyen lehetetlen ellenőrizni, hogy Lisznyai Damó Kálmán hűségesküt tett számára. Ezt onnan lehet tudni, hogy számára ez egyértelműen így volt, hogy megjelent egy esküszegű, egy kép a valódi életben címmel egy elbeszélés tőle 1844-ben, ez volt élete első nyomtatásban megjelent munkája, és hát ez nem másról szól, mint hogy bizonyos D. Kálmán megérkezik egy úriházhoz, szerelmet vall egy Róza nevű hölgynek, és az egésznek az lesz a vége, hogy Róza, akit elhagy Kálmán, forrólázba esik, meghal, Kálmán pedig arról szerez tudomást, hogy az a nő, aki miatt elhagyta Rózát, szerelmével fogalmazunk finoman, másokat is boldogít, és ebbe megtébolyodik. És hát nagy valószínűséggel itt a saját történetüket írja meg, tehát azt, hogy Lisznyai Damó Kálmán hűtlenné válik hozzá, már olyan értelemben természetesen, hogy megígéri, hogy egy párt fognak alkotni, és nem tartja magát ehhez. Lisznyai Damó Kálmánról egyébként majd ejtünk szót, azért az ő élete nem úgy ért véget, hogy megtébolyodott, illetve a neje hűtlen lett hozzá. Nagy valószínűséggel ez a történet, ez a csapás volt az, ami Ferenczi Terézt végül is arra ösztönözte, hogy véget vessen az életének. Idézném egy költeményét Lisznyai Kálmán emlékkönyvébe. Kezed nyújtál, és barátul elfogadtál engemet, lelked egyetlen sugára, lángra gyújtál lelkemet. Hidd el, édes költőm, ám bár csak barát vagy én velem, lelkesítőbb ez nekem, mint másoknak a szerelem. Lehet, hogy a kapcsolat egyoldalú volt, ugye, vagy a vonzalom egyoldalú volt, ezt ma már szinte lehetetlen kitapintani. Ami biztos, hogy Lisznyait 1849 és 1851 között Itáliában találjuk meg kényszersorozott katonaként, és nagy valószínűséggel Ferenczi Teréz várja, hogy hazatér-e. És hát hazatér, de 1853. január 4-én hírt adnak arról, hogy Lisznyai Damó Kálmán megnősül, és hát nem is akárkit vesz el, a Dabasi Halász család egyik leszármazottját, Idát, és miután minden hírlap hírt adott erről a leendő esküvőről, valószínűleg innentől datálható az, hogy az egyébként is valószínűleg labilis idegrendszerű Ferenczi Teréz arra a döntésre jutott, hogy megöli saját magát, és ráadásul mindezt egy pisztollyal tette meg. Tehát konkrétan melbelőtte magát szerencsétlen hölgy, nagy valószínűséggel azonnal meghalt. A Bömbrafen erről hivatalos jelentés, most nem olvasom fel a orvosi jelentésnek a részleteit, mert hát az horrorfilmbe illik, de azt talán érdemes megemlíteni, hogy Fornét Jenő főszolgabíró, aki hivatalos jelentést tett a egész eseményről, ő következőképpen fogalmazott: Ferenczi Terézia, 28 éves hajadon, Széchenyi irodalmi gazdatiszt leánya, tegnap este 8-9 óra közt szobájába zárkózván a mellékelt pisztolyból mellébe irányzott lövés által magát meggyilkolta. Ezen hölgy ábrándatos ellenző volt régóta, és hisztérikus bajban évek óta szenvedett. Öngyilkolásának egyik fő oka azonban, mint mondatik, viszonzatlan vagy csalódott szerelem is volt. És ugye itt láthatunk már is egy nagyon komoly kérdést ennek a tragikus esetnek a kapcsán, hogy vajon valóban egy mérhetetlen szerelmi bánat, egy csalódás, az elhagyatottság okozta ezt, vagy pedig eleve egy olyan személyiségről beszélünk, aki hajlamos volt a szélsőséges depresszióra, netán bipoláris depressziós volt, hiszen ez a utalás erre, hogy hisztérikus bajban szenvedett ábrándatos fellengző, ez éppen úgy magába rejtheti azt, hogy valóban voltak mentális problémái, meg azt is, hogy elnagyolóan elintézték ennyivel, hogy na hát Istenem, ilyen
hát igen, igen, lehet, hogy le lett írva a dolog, hogy jaj, hát ez csak egy hisztérikáról van szó, ezt baromi nehéz megállapítani. Annyi biztos, hogy ez a Damó, ez a lisznyai Damó Kálmán, ez egy jó képű stác volt, úgyhogy jó kiállású fiatalember, úgyhogy biztos kapós is volt a korában.
Ez valószínűleg így volt, és ugye a házassága az alapvetően olyan értelemben boldognak mondható, hogy született belőle két gyermek, Elemér és Tihamér, akik kifejezetten józan polgári pályát futottak be a későbbiekben. Ezzel együtt ő 40 évesen meghalt 1863-ban, tehát egyidős volt Ferenczi Terézzel, betegség vitte el, de a maga korában valóban népszerű költő volt, viszont a életrajzírói megegyeznek abban, hogy hát az életvitelen ős emberként sem felelt meg olyan értelemben a polgári normáknak, hogy biztosítja a családja számára úgymond a megfelelő anyagi hátteret. Ugye ezt tényleg nagyon nehéz ellenőrizni, de azt gondolom, hogy nincs okom, hogy Ferenczi Teréznek az állításait megkérdőjelezzük. És nagyon jellemző a korszakra, ugye 1853-ban vagyunk, hogy amikor a jegyzőkönyvet elkészítik a nyomozásról, akkor szükségesnek találják beleírni a következőt: a gyilkos eszköz, ami egy katonai pisztoly, ide szállítatott, és elkezdődött azon körülmények kivizsgálása, hogy kitől kapta az öngyilkos nő gyilkos eszközt és hozzá szükséges muníciót, és a lényeg most jön: az a lány annak a hivatalnoknak a lánya, akit néhány hete Pulszki kép birtoklása miatt a tekintetes kerületi katonai parancsnokság határozata értelmében 12 órás letartóztatással büntettek. Tehát ugye benne vagyunk a forradalom és szabadságharc utáni legsötétebb elnyomás időszakában, és az édesapát egy kép birtoklása miatt 12 órára őrizetbe vették. Ezt fontosnak tartották hozzácsatolni a jegyzőkönyvhöz, mert ugye pisztollyal követte el az öngyilkosságot. Egy nagyon érdekes adalék ehhez: 2001-ben a kiváló kollégám Galcsik Zsolt, akinek a nevét említettem ennek az adásnak az elején, megkereste dr. Juhász Tamást, aki a Nógrád megyei rendőrkapitányság igazságügyi orvos szakértője volt, és a jegyzőkönyv alapján megkérte, hogy vizsgálja meg mai eszközökkel, amennyire lehetséges, hogy mi történt, és ő jelezte, hogy természetesen ennyi idő elteltével egy csomó dolgot nem lehet rekonstruálni, de az egészből az derült ki, hogy a gyilkosságnak a teóriája, mert ugye mindig fölmerül ilyenkor, hogy hátra idegenkezőség volt, az megerősítetett, egész egyszerűen szegény lány jobb kézzel a testére helyezett csővel biztosra ment, és valószínűleg azonnal meghalt. Hogy mennyire tudatosan készült a gyilkosságára, azt jelzi, hogy végrendeletében 200 forintot hagyományozott két márvány sírkereszt elkészítésére, az egyiket az ő sírjára tegyék, a másikat pedig a 48-49 során elesett Lajos testvére sírjára tegyék föl. Írt erre, kérem szépen, sírverset, és idézem ezt: azt kértem, jelenjék meg a sírhalmomat, hol fogom pihenni hosszú mély álmomat, hogyha majd arra jársz lelkemnek barátja, szemed két csillag a sírhalmom meglátja. Hogy megtudhass, hol forladozik a szív, mely még dobogni bír, csak te hozzád volt hív. Ó, mert hít, hogy itt is a túlvilág ölén, híven szeretlek és rád várakozom én, Ferenczi Teréz, ki a közadót lefizette 25. nyarában, 1853. év május 22. napján. Tehát ez a ki a közadót lefizette, ez valószínűleg egy utalás arra, hogy ugye az életét elvesztette.
Tehát akkor, akkor lényegében kizárható a...
Lényegében igen.
Tehát hogy biztos, lényegében, szinte biztos, hogy saját kezével
vetett. Lényegében ugye nyilván minden erőszakos halálnál fölmerül, de igen, semmi nem utal erre.
Csaba, a költészetéről még tudsz valamit mondani, hogy igazából mit alkotott, vagy magának, vagy valamennyire ismert volt, vagy hogy mit lehet tudni
hát
róla?
Hát talán annyira ismert, mint a Lisznyei, ugye, akinek a sírján a Palócdalok költője felirat már alig látszik, és hát nem nagyon tudunk róla sok mindent.
Igazából az a helyzet, hogy költész versei az életében nem jelentek meg, viszont az öngyilkosság előtt megírta az utolsó versét kifejezetten azzal a céllal, hogy jelenjék meg. Ez a Pacsirta kismadár kezdetű vers, mi így kezdődik, hogy Pacsirta kismadár fenn a levegőben, köszönti a napot éppen fölkelőben, zöldetés közt állok, nézem röpködését, mélázva hallgatom gyönyörű énekét, danulj csak kismadár, vidíts fel lelkemet, gyötrelmem úgyis már nem addig eltemet, csak arra kérlek én természetdalnoka, ha föld alatt leszek, röpülj a síromra, ott zengd el a nagy bút, mely engem sírba zárt, ott köszönts naponként a kelő napsugárt. Na ez volt az első vers, ami megjelent tőle, mert ezt tette érdekessé a személyét, ahogyan meghalt. És a korabeli lapok, a szenzációhajhász lapok, azok össze-vissza írkáltak mindenfélét az öngyilkosságáról. Látjuk, hogy ma is van a sajtónak egy ilyen része, amelyik kifejezetten arra megy rá, hogy egy-egy tragikus eseményt azt termékként kezeljem. Ha valaki azt gondolja, hogy ez régen másképp volt, akkor hatalmasat téved, és így került előtérbe az ő személye, és vált értékessé a költészete, és lett valójában közkincsé. És hát én nem győzök elég hálás lenni Golcsik Zsoltnak, hogy ez a kiadványa révén jó 20 évvel ezelőtt mégiscsak előtérbe helyezte szegény Ferenczy Terézt. Érdemes olvasgatni az ő verseit, nem sok nőköltünk van, és benne bizony volt tehetség. Ki tudja, mi történhetett volna, ha nem így vett véget az életének.
Igen, így van. Hát köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet egy teljesen elfeledett alakra, kettőre egyben, ugye? Mert hogy Ferenczy Terézen túl Lisznyeit is be tudtuk mutatni, Lisznyei Damó Kálmánt. Csaba, köszönjük szépen, szép napot!
Ha valaki a Széchenyi temetőben jár, menjen el a sírkövéhez és tegyen le egy szál virágot. Köszönöm én a figyelmet, sziasztok!
Katona Csaba történész beszélt Ferenczy Teréz tragédiájáról, aki 1853. május 22-én önkezével vetett véget életének.